Jó estét kívánok a hallgatóknak az Inforádió stúdiójában. Itt van Palkovics László, oktatási államtitkár, én Exterde Tibor vagyok. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét,
kezdődik az iskola mindjárt. Látják már, hogy hova hányan iratkoztak be?
Hát az iskola mindjárt kezdődik, úgyhogy ezeket már pontosan tudjuk. Ugye azért is kellett tudni, mert a tankönyveket is ki kellett szállítani. Ezek is megérkeztek, úgyhogy hamarosan kezdődik az iskola. Ez valakinek persze rossz hír. Gyerekként nyilvánvalóan még néhány napot eltöltöttünk volna itt a nyári szünetben, de hát az iskola elkezdődik, és a kötelezettségek most kezdődnek.
Milyen változásokra készüljenek? Nézzük először az általános iskolát, mert egy első ránézésre ott lesznek a legnagyobbak a változások.
Hát akkor kezdjük előről. A legkritikusabb kérdés az elmúlt 9 hónapban az volt, hogy túl nagy a gyerekek terhelése, és egyértelműen az a követelmény fogalmazódott meg, hogy hát nem sok a tananyag, ha csak ezt úgy daráig nem sikerül elsajátítani, hát mindenki fáradt lesz, frusztrált lesz. Nyilvánvalóan olyan mértékű változás 9 hónap alatt, ami azonnal teljesen átalakítja, nem lehet hozni ezt. Én azt gondolom, mindenki elismeri, az oktatási rendszer egy bonyolult rendszer. Ezért aztán ugyan belekezdtünk a nemzeti alaptanterv, a kerettantervek átalakításába, de azért ez több időt fog igénybe venni, hiszen egy sor dolgot meg kell változtatnunk. Ennek ellenére viszont azt mondtuk, hogy azonnal lehet enyhíteni a gyerekek is, hát nyilván így a pedagógusok terhelését is, hogyha nagyobb szabadságot biztosít az adott rendelet a tanároknak, és azt mondja, hogy egyébként vannak olyan tananyag részek, és döntse elő, aki látja a saját tanulócsoportjának, az osztályának az előrehaladását, döntse elő azt, hogy mit fog ebből súlyozni, mit fog kevés, és hogy ez mit hagy el, és hát ebben segítséget is nyújtunk. Megjelent aztán pont tegnap az összes olyan rugalmas tanmenet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján, ami egyfajta iránymutatást ad a tanároknak a tanmenetek elkészítésénél. Még dönthetnek úgy is, hogy ragaszkodnak az eddigihez, de dönthetnek úgy is, hogy figyelembe veszik ezeket. Én nagyon bízom egyébként abban, hogy a tanárok bölcs emberek, és látják azt, hogy hol mit kell tenni. Nyilván lesz olyan iskola, ahol nem nagyon kell eltérni az eddigiektől, de hát lesznek olyan iskolák, ahol viszont a gyerekek előrehaladási sebessége az nem olyan nagyon magas, ezért aztán ők azt mondják, hogy akkor bizonyos részeket elhagyok, erre most a lehetőség meg lesz.
Elég irgalmas a tanmenet ahhoz, hogy úgy lehessen belőle kihagyni valamit, hogy az utána következő részek ne legyenek érthetetlenek?
Igen, erre ügyelt, hogy nyilván van egy olyan minimum, amit mindenképpen meg kell tanulni mindenkinek, hiszen azért valamikor majd le kell érettségizni, egyik iskolatípusba át kell kerülni a másikba, hogy ez ne okozzon gondot. És hát itt nyilván a tanárok bölcsességére van bízva az, hogy ők ezt hogyan tudják végrehajtani. Én azt gondolom, hogy ők abszolút képesek erre, nem tudja náluk jobban senki ezt.
Ránézésre úgy fog kinézni, hogy egy 45 perces idejű tanóra 30 percében kell megcsinálni ezt a...
Itt pontosítanék, itt két osztályról beszélünk, ahol ez így fog kinézni.
Első és második.
Az első és második osztály, hiszen ott a gyerekeknek ugye 45 percig figyelni, egy óvodából éppen kikerül gyereknek, de egy második osztályosnak is, ez nyilvánvalóan nehezen megy. Ezért, és én azt hiszem, hogy itt azok a tanítók, akik eddig is azt tették, hogyha látták, hogy elfáradt az osztály, akkor abba hagyták és más csináltak, ezt nagyon bölcsen tették, csak eddig nem volt erre jogszabályi felhatalmazásuk, vagy nem feltétlenül volt. Most ő számukra a jogszabályi felhatalmazás elkészült, de azok számára, akik ezt nem tették, bármilyennek fogva, most ez a lehetőség, ez rendelkezésre.
Az egyéni kreativitás dolga lesz az is, hogy egy tanár meglássa, hogy egy adott osztály teljesen különböző gyerekei közül ki az, aki gyorsabb, meg ki az, aki lassabb haladásra.
Hát ez eddig is így volt, itt a kérdés inkább az, hogy rendelkezésre áll minden pedagógusnak az a módszertani tudás, az a módszertani ismeret, hogy hogyan lehet egy olyan osztályon belül, ahol valóban különböző képességű gyerekek vannak, és azért itt a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, esetleg esen is gyerekek, és mondjuk a jobban tanuló gyerekeket kell együtt tartani, úgyhogy mindenki a saját képességeinek megfelelően haladjon előre. Én azt hiszem, hogy ezt a tanárok pontosan látják, a kérdés inkább az, hogy mindenkinél rendelkezésre áll ez a módszertan. Ez egy kicsit másik kérdésre vezet át a pedagógus továbbképzésnek a rendszerére, hogyha ez nincs meg, az sem nagyon nagy baj, akkor majd segítünk abban, hogy a tanár továbbképzés rendszerén keresztül ezt azok, akiknek ez releváns, meg tudják szerezni.
De mikor fogják és hogyan először mérni azt, hogy ez az új módszer, ez nem okoz-e lemaradást a nemzeti alaptanterhez képesti keret, illetve helyi tantervekhez képest?
Ugye nyilván sok minden van, ami meghatározza azt, hogy mit tanítunk az iskolának, a helyi tanterve, a kerettanterv, az az, amiben ezt a flexibilitást meg lehet jeleníteni. Ugye a nemzeti alaptanterv az az, ami meghatározza, hogy mit kell majd tudni valamilyen formába. Hát ehhez kell mérni azt egyébként, hogy mit teszünk. Most azért annyira nem rossz a helyzet, hiszen én azt hiszem, hogy az iskolák mindig arra törekszenek, hogy kerettantervi, illetve hát inkább főleg az iskolai tantervi szinten, de minél többet próbálnak meg a gyerekek számára átadni. Ha ők ezt meg tudták határozni, ez a több ez mit jelent, akkor nyilván azt is meg tudják határozni, miben lehet eltérni, nyilván a nemzeti alaptanterv szempontját figyelembe véve.
De van jelenleg valami olyan mérési módszer, ami megmutatja, hogy a nemzeti alaptanterven lefektetett kerettantervi és helyi tantervi elvárásokhoz képest mennyit haladt előre az a gyerek?
Ugye a standardokra kérdezett most rá, tehát azokra, jó, azokra a szintekre.
Azon, nincs ilyen
ugye ebben a pillanatban egy mérésünk van, ez a mérés, ez az érettségi. Tehát ez az, ami meghatároztuk azt, hogy mit várunk el az érettséginél. Pont az egyik jelentős eleme lesz az új nemzeti alaptanterv struktúrának, hogy meghatározzuk ezeket a nemzeti standardokat, tehát megmondjuk azt, hogy negyedik osztályban mit kell tudni a gyerekekből, és hogy ebből lehet aztán azt visszavezetni, hogy mit, hogyan, milyen formában kell megtanítani első, második, harmadikban, egyikben. Ez ma most nem létezik. Ugye vannak méréseink, az egyik ilyen mérés, de ezek integrált mérések, tehát ez nem az adott tantárgyra vonatkozó követelmény, mondjuk a kompetencia tesztek matematikából, szövegértésből, ezek jeleznek azért nagyon sok mindent, hanem megnézzük az integrált eredményét, itt azért a nagyon lényeges változás sajnos az elmúlt időszakban nem történt, sem pozitív irányba, ez a sajnos negatív irányba sem hullámzik, de ezek azért csak bizonyos dolgokat tudnak mérni. Vannak olyan mérések, Csapó Benő professzor Szegedről foglalkozik ezzel nagyon-nagyon hatékony és nagyon jól. Aztán most már 900 iskolai partnere van, ahol az a módszert, hanem nem csak egy mérést jelent, hanem a mérést és ahhoz kapcsolódó fejlesztőrendszernek az alakítását jelenti. Ő foglalkozik ezzel intenzíven. Ezt a módszertant Finországba bevezették, nagyon sikeresen zajlik, ráadásul pont az ő részvételével. Na, ezt próbálnánk meg Magyarországon is a következő módosításnál megjeleníteni.
Mikor lehet ez a következő módosítás, mikor lehetne úgy bevezetni, hogy utána az hosszú távon stabilan maradjon, és hogy legyen értelme?
Ugye a nemzeti alaptanterv kidolgozása koncepciós szinten elkezdődött, ez most szeptembertől mindenképpen erősödni fog, létrejött az a munkacsoport, aki egy megfelelő projekt támogatásával, de létrehozza az új NAT-ot, a kerettantervet, ebben meg fognak jelenni az új tankönyvek, az arra vonatkozó elvek is. Ez a munkacsoport azt mondja, hogy 2019. szeptemberétől nagy biztonsággal ez már bevezethető nyilván felmenő rendszerbe, azt mondja, el kell dönteni, hogy a felmenő rendszer az pontosan akkor mit fog jelenteni. Ebben olyan emberek ülnek, akik például az említett Csapó Benő, Csépe Valéria, Tudományos Akadémia tanáremberek ülnek ebbe a munkacsoportba, és nyilván mindenki véleményét meg fogja hallgatni ez a munkacsoport, hogy is nézzen ki ez a rendszer. Vannak jó, nagyon jó nemzetközi példák, és itt azért van egy sor olyan dolog, ami generalizálható, tehát nem nemzeti sajátosság épülő.
Az lenne a lényege, hogy minden magyarországi iskolákban ugyanannyi idő alatt nagyjából ugyanoda kell elmenni a gyereknek.
Így van, és ehhez ugye a módszertant is, a megtanuló anyagot is hozzá kell valamilyen formába rakni. Ugye ez, hogy minden iskolában mindenkinek ugyanúgy kell jutni, ez azért most hívhatjuk annak is, de ez mindenképpen egy nehéz dolog, hiszen különböző képességekkel rendelkeznek, mondjuk egy kis falu iskolájában néhány gyerek van csak, de meg mondjuk egy belvárosi gimnáziumban, de az, hogy mindenki olyan tudást kapjon, ami a képességének megfelelő, és egyébként ezzel a tudásra tudjon érvényesülni, az meg mindenképpen egy nagyon jó felfogott társadalom, és hát végsősorban gazdasági érdek az országnak. Csak egy példa, Balmazújváros egyik iskolája, ez egy általános iskola és szakközépiskola most már, nagyon magas a hátrányos helyzetű gyerekek aránya, 80% környéki, és az egyik matematika tanárral beszélgettem, mert meghallgattam egy előadását, és utána egy kicsit beszélgettünk. Azt mondta, hogy pár évvel ezelőtt rosszul tudott menni tanítani az osztályban, mert a gyerekeket sem érdekelte, meg a tanárok is ugye nem voltak motiváltak, hiszen a gyerek nem érdeklődik, akkor most ő mit csináljon. És úgy döntöttek akkor, hogy azt, hogy ebbe a környezetbe, tehát ahol nagyon különböző képességű, sőt, ugye nehéz körülmények között élő, ilyen típusú szocioekonomiai háttérrel érkező gyerekek voltak, hogy hát tulajdonképpen nézzünk meg valamilyen más módszertant, és ők kipróbálták ez Stanfordba fejlesztett módszertan arra a környezetre. Ennek van egy Magyarország, vagy több Magyarország adaptáció, ez a KIP nevezetű módszertan. Ez egy olyan módszertan, ahol pontosan ezeket a különbözőségeket próbálják meg valamilyen módon de kezelni. Az oktatás az projekt alapú, tehát hogy a gyerekek azok együttműködve, egymással együttműködve tanulnak. Ez egy nagyon komoly tanulási folyamat, magának a tantestületnek is tövébe került, és nagyon sok munkába került, hogy ezt a módszertant elsajátítsák, ehhez van egyébként támogatás. És most ott tartanak, hogy a gyerekek örömmel mennek tanulni, a tanárok örömmel tanítanak, mert látják az eredményét, és mondtak különböző számokat, hogy korábban 20 gyerekből 2-3-ha szerzett valamifajta szakképesítést, most a 20 gyerekből 18-19 szerez szakképesítést, és boldogan járnak tanulni. És azt mondták, hogy ha egyébként nem ez szerint a módszertan szerint zajlik az óra, hanem valamilyen oknál fogva, de visszatérnek a frontális oktatásra, tehát kiakatáblához se elmondom, akkor a gyerekek maguk tiltakoznak, hogy ne, hát inkább az legyen, amikor egyébként más módon tanulunk. Tehát vannak erre megoldások.
Az új nemzeti alaptanterv az mehet más irányba, mint a további tehercsökkentés irányába? Mert ha igen, a kérdés az mindig az, hogy akkor a versenyképességgel mi lesz, amit mindig hangsúlyoznak, hogy az van.
Nagyon fontos érteni, hogy a tananyag mennyiség csökkentés, ez lehet, hogy nem jó megfogalmazás. Most nem azt mondjuk egyébként, hogy a tananyag mennyiséget csökkentettük szeptembertől, hanem azt mondtuk, hogy lehet bizonyos ügyeket súlyozni, eldöntött a tanár, hogy bizonyos részeket kihagy és másokat emel be helyette. Itt tényleg az a lényeg, hogy sajátítsa el a gyerek azt a tudást, legyen ez lexikális ismeret, azt a képességet, amivel ezt a tudást alkalmazni tudja, tehát ez a cél. Igazán az, hogy milyen tudást szerez meg 30 évvel ezelőtt egyetemi diplomával, el lehetett dolgozni 5-10 évet, tulajdonképpen anélkül, hogy nagyon úgy hozzá kellett volna valamit tanulni. Meg arról van szó, hogy ha valakinek nincs meg a tanulási képessége, akkor vesztett, beszélünk most a munkaerőpiacról, hiszen a világ olyan gyorsan változik, hogy az a technológia, ami ma érvényes, az holnap már nem érvényes, meg kell tanulni. Ezért tartom egy kicsit egyébként álságosnak azt a vitát, hogy a szakgimnáziumba aztán örök életére betanozzuk az adott tanulót, ez butaság. Tehát azért butaság, mert a mi helytől kikerül a munkaerőpiac, és elkezd valahol dolgozni. Abban a pillanatban, ahogy a vállalat látja a változást, a vállalat követi ezt, a vállalat az mindenképpen olyan fajta képzési rendszerrel rendelkezik, mert a saját munkavállalóit képzi. Én cégemnél korábban dolgoztam, egy 1500 NM-ből álló oktatási katalógusa van a cégnek, ami azt mondjuk, hogy évente értékeljük a adott munkavállaló, és ez a munkavállaló, ez lehet a soron dolgozó szerelő munkás, vagy a vezérigazgató, értékeljük a kompetenciáit, megnézzük azt, hogy az elvárt szinthez képest ő hol tart, és hogyha az elvárt szinthez képest ő le van maradva, akkor ebből a tréning katalógusból kiválasztjuk az 1-2-3 képzési formát, amire neki szüksége van, és ez végre fogja hajtani, és utána a tudását update-eljük. Na most ugyanez történik mindenhol, tehát ezért a tanulási képesség, meg a tudásnak az alkalmazása az, amit nagyon fontos megszerezni.
Ez a rendszer fel fogja váltani azt a tényt, hogy Magyarországon jelenleg a felsőfokú és a nem felsőfokú végzettségűek között van az óriási ugrás, és nem a különböző szakmánként elsajátított plusz új ismeretek felhalmozása.
Valóban ez a helyzet, ugye felsőfokú diplomával, és tulajdonképpen igazán ebben a pillanatban a diplomákra általában érvényes ez, a diplomás munkanélküliség Magyarországon gyakorlatilag nincs. Tehát gyakorlatilag 2,5% most ebben a pillanatban a diplomával rendelkezők munkanélküliségi rátája, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs munkanélküliség.
És a fizetésekben látszik, hogy elképesztően kifizetődik a diploma.
És lényegesen magasabbak ezek a jövedelmek. Ugye az persze egy kérdés, és azt azért meg kell nézni, hogy olyan munkakört tölte be azzal a diplomával, amihez valóban kell felsőfokú végzettség, vagy pedig olyan munkakört tölt be, de amihez nem szükségszerűen kell. Na most ugye itt van aztán a szakképzési rendszernek a jelentősége, hogy tehát csak azért ne kelljen egy középszintű elvárásokkal rendelkező munkahelyet diplomással betölteni, mert nincs a középfokon végzett, szakképzett ember. Ezért fontos a szakképzési rendszerünknek az átalakítása és valóban a fejlesztése. Sokkal nagyobb befektetés egy egyetemi diplomát megszerezni, mint egy középfokú diplomát. Ugye a szakgimnázium az azért jó intézményforma, mert azon túl, hogy ott a gyerekünk ugye eljut addig, hogy érettségizik, eljut addig, hogy egyébként felkészítjük a felvételire, de szerez mellette egy szakmát is, és hogyha olyan munkakörbe akar dolgozni, a diploma nem szükséges feltétlenül, akkor ő ezzel a végzettséggel rögtön el tud kezdeni dolgozni, de nem zártuk el az egyetemi felvételi és a további érvényesülés elől.
De ezt miből gondolják, hogy egy szakgimnáziumban tanuló és szakmát is tanuló gyerekben van annyi spiritus, hogy ha akar, még egyetemre is mehet, mert ez mégiscsak két külön óriási teher.
De én azt gondolom, hogy a spiritus az független attól, hogy ki milyen iskolába jelentkezik. Itt a döntés inkább a között van, hogy őt az a szakma annyira érdekli, hogy nem csak majd az egyetemen megszerezendő tudást akarja elérni valamilyen formában, hanem már a középiskolás korában is szeretne szakmát tanulni. Ilyen saját területem, ez az autóval kapcsolatos ügy. Ott az én tankörtársaimnak a jelentős része az egyetemen, az azért ment szakközépiskolába, ez a mostani szakgimnázium felemek, mert őt érdekelte az autó. Tehát őt már akkor azzal akart foglalkozni, végén ő egy autószerelői képesítést is kapott, és egyébként felvették az egyetem, és utána megtalálta a második részét, de aki meg nem, az meg elmegy dolgozni utána. Tehát azért, mert érdekli a szakma. Ha nincsen benne spiritus, akkor a gimnáziumban sincsen benne spiritus. Tehát én azt gondolom, hogy így ez a szándék, az nem attól függ, hogy milyen iskolában jelentkezik, hanem az magától a jelentkező.
És akkor az sem lesz igaz, hogy a gimnázium az eleve a rendszere miatt jobban felkészít valakit az egyetemre, mert akkor a szakgimnáziumnak ugyanezt kell tudnia a végén.
A szakgimnázium ugye az adott szakmánban történő egyetemi felvételére készít föl. Itt valóban van egy olyan kérdés, hogyha valaki mondjuk úgy dönt, hogy egy vegyipari középiskolába, szakgimnáziumba jelentkezik, mert ő vegyészmérnök vagy vegyész akar lenni, és ezért nem fog annyi földrajzot, meg annyi biológiát tanulni valószínűleg, hogy mi történik azzal, aki mondjuk úgy gondolja, hogy második év után mégis orvos szeretnék lenni. Én azt hiszem, hogy aki ezt a dolgot reálisan szemléli, hogyha ugyanez egy gimnáziumba dől el, és azt mondja a gimnáziumban, hogy hát a második év után mégsem matekot és fizikát szeretnék érvényesülni, hanem mondjuk orvos akarok lenni, akkor ott ugyanúgy neki kell neki állni, sokkal több biológiát tanulni, mert ez kell az emelt szintű felvételihez, tehát ott ugyanez lesz a helyzet. Én azt hiszem, hogy a szakgimnázium az ilyen értemben igen valóban orientált gyerekben oda jelentkezett, de hát oda azért jelentkezett, ahol a szakma érdekli. Tehát én nem látom azt reális veszélynek, hogy csak azért valaki nem kerül be a felsőoktatási intézménybe, ahova megváltoztatta a véleményét esetleg közben, mert egyébként szakgimnáziumba járt.
Ez mikor derül ki, hogy az integrált tudomány tantárgyban mit fognak tanítani?
Az most terül ki éppen, persze ugye azt azért pontosan tudjuk, hogy mit jelent a science típusú tantárgy. Lépjünk egy kicsit vissza, valahol ott a 2000-es évek közepe, talán 2003-4 környékén Szabó Gábor, Szegedi Egyetem mostani rektor, a Patkós Andrással közösen tiltakoztunk az ellen, hogy ez a természettudomány nevű tantárgy, ez felváltson mondjuk alsó tagozatba a matematikát, a fizikát, a kémiát, meg a biológiát, bár azt hiszem, hogy nem is tudom.
Miért nem,
a tiltakozás csak azért volt, mert ezeket az alapdisziplinákat, ezeket meg kell tanulni. Tehát a világ leírása az nagyjából úgy történik, hogy megértjük a fizikát, megértjük a földrajzot, megértjük a biológiát, és akkor le tudjuk írni a jelenségeket magukat. De akkor az ellen tiltakoztam, hogy ezek eltűnjenek. Most ugye arról van szó, hogy viszont jelenségekkel szembesülünk. Tehát amikor ránézünk valamire, legyen ez bármilyen jelenség, mondjuk most itt mi ketten beszélgetünk, és ezt az ügyet valamilyen módon meg akarjuk fogni, nagyon sok minden történik, ennek van egy fizikai része, hiszen itt egy mikrofonba beszélek, és utána ez valahol megjelenik, ez produkál rádió hullámokat, és akkor utána ez egy jelen. De aztán utána, hogyha fény gondoljuk, ezeknek a rádió hullámoknak milyen hatása van, milyen élettani hatása van, most azon túl, hogy hogyan terjed, és hogyan jelenik meg mondjuk a vevőkészülőket, milyen élettani hatása van. Tehát ez egy olyan ügy, ami már nem a fizika tárgykörébe tartozik, hanem ez már nagyjából a kémiát jelenti. Hogyan változik meg a hullám természete, hogyha valami történik, mi történik mondjuk akkor, hogyha rádió hullámok attól függően, hogy milyen hullámhosszak, attól függően különböző módon terjednek, különböző földrajzi viszonyok mellett. Ott akkor már átértünk a földrajzra valamilyen formában. Tehát, hogy a jelenséget magát próbáljuk megérteni, és azt próbáljuk elmagyarázni, hiszen jelenségekkel szembesülünk, természetes jelenségekkel. Ez a változás, ami 2004-hez képest nem akarjuk csökkenteni, vagy egyáltalán eliminálni az alapdisziplinákat, hanem arról van szó, hogy szakgimnáziumban, ahogy az említett három önmagában is komoly dolgot. Érettségére készülünk, szakmát kap a gyerek 4 év alatt, és a felvételőt készítjük föl. Ebben nem fér bele több. Tehát ezért azokat a természettudományos tantárgyakat, ami nem szigorúan kapcsolódik a szakmához, amit ő választott. Ugye két természettudományos tantárgyat, azt egyiket emelt szinten, nagyon tanítjuk, a másikat pedig magas szinten. Tehát mondjuk egy gépészeti szakközépiskolában lehet, hogy biológiát és mondjuk földrajzot nem tudunk tanítani, mert nem fér bele. De pont amiatt, hogy ezeknek a gyerekeknek a későbbiekben legyen egy lényegesen jobb átlátása, ezért mondtuk azt, hogy viszont 9. osztályba hozzuk létre ezt a természettudomány, vagy komplex, vagy integrált természettudomány, természettudomány, jó neve egyébként, természettudomány nevezetű tantárgyat, ahol az addigi alapdisziplinákra épülve, de neki jelenségeket mutassunk be. Ugye ennek van irodalma, tehát a világon nagyon sok helyen tanítanak ilyen science elnevezésű tantárgyat. Itt létrejött egy kezdeményezés, megjelent erről egyébként a sajtó hír is, a Magyar Tudományos Akadémia, Ötvös Társaság, több egyetem, az OFI, az Oktatásfejlesztési Intézet, illetve a Nemzeti Pedagógus Kar Természettudományos Tanári Bizottsága úgy gondolta, hogy akkor hozzuk ezt létre együtt. Tehát megjelent egy kezdeményezés, ez a fejlesszük együtt ezt a tantárgyat. Ennek sok előnye van, részben így olyanra tudjuk alakítani, amire szeretnénk. Tehát nem egy előre valaki kártam, megírt tanmenet, tanterv, könyvet fogunk tanítani, hanem fejlesztjük ezt együtt. Fejlesztjük együtt a tanárok, középiskolai tanárok, gimnáziumi tanárok fejlesztésbe kapcsolódjanak bele, mérnökök, ugye természettudományról van szó, kapcsolódjanak bele tudományos társaságok, és legyen ennek egy éve, amikor azt mondjuk, hogy egy adott felületre bárki föltölthet az adott témakörhöz bármilyen anyagot. Föltölthet mondjuk leckéket, vagy könyvrészleteket, vagy írott anyagot, föltölthet egyenleteket, föltölthet számításokat, fölrakhatod a szimulációt, animációt, bemutassuk a jelenséget, kísérletleírás, föl lehet tölteni filmrészleteket, föl lehet tölteni feladatokat. Egy év alatt gyakorlatilag ez egy olyan mennyiségű tananyag lesz, amiből azt eldönthetjük egy év után, hogy akarunk könyvet írni, vagy pedig annyira jól változik ez a dolog, inkább bízok a tanárokra, ebből mit vesznek le.
De addig, amíg ez nincs, addig a tanárok kreativitása fogja
megmutatni. Nem, ez gyakorlatilag most el fog indulni, tehát ennek egy, hívjuk azt, alapkészlete már szeptember közepétől elérhető lesz, ugye a keret tantervhoz rendelkezésre áll, ebben van 22 téma, ennek szeretnék a számát növelni, pont amiatt, hogy az adott szakgimnázium az 6 válassza ki azokat a témákat, ami az ő képzési profilhoz jobban illik, tehát legyen ebből 50 különböző téma, és ennek az 50 különböző témának az anyagait föl fogjuk tölteni, ami már ma elérhető, vannak komplett tankönyvek egyébként, tehát szombathelyi képzőhely, ugye volt Berzsenyi, most Nyugat-Magyarország Egyetemnek a része, ők csináltak egy komplett tananyagot, könyvekkel, mindennel együtt, de az OFI-nak van komplett tananyaga, tehát ezeket föl fogja tölteni, de ebbe az az innováció, hogy nem kell ragaszkodni az adott dologhoz, nagyon sok minden lesz fönt, ezekből a tanárok eldöntetik, hogy mit vesznek le, és mit nyomtatnak ki a gyereknek, vagy mit mutatnak meg a digitális táblán, vagy mit adnak oda nekik egy linként, amit meg tudnak estőtől nézni a saját számítógépükön, de adnánk ehhez azért több segítséget is. Adnánk olyan segítséget is, hogy hogyan lehet összeválogatni például egy adott témaköré tartozó tananyagot. Ez most készül, meg fogunk kérni olyan tanárembereket, professzorokat, hogy hogyan rakná össze annak az adott témának a tananyagát az ott lévőkből, és akkor ezt ki lehet nyomtatni, ha kell, akkor ezt meg fogja tenni az OFI, és odaadjuk ezt tananyagként. De pont azt szeretnénk elkerülni, hogy ez egy ilyen fogcsikorgatós, hogy pont azt kelljen tanulni, pont ebből a könyvből, pont ilyen módon, ez bízunk a tanárokra, de minden segítséget meg fogunk
adni. Ebből nem kell érettség. Mert
ebből nem kell érettségizni, erre nem épül másik tantárgy.
Mi a garancia, hogy meg is fogják tanulni? Hogy tudják, hogy nem nyúlunk vizes kézzel egyszerre az akkumulátorhoz?
Hát ugye az a helyzet, hogy erre az a garancia, hogy egyrészt ezt a tanár bemegy és megtanítja, másrészt én bízom abban, hogy ha ezt így közelítjük meg, tehát jelenségre, témára építjük fel, akkor a gyerekeket ez annak ellenére, hogy ugye nyilván ebből osztályozás lesz, megírnak belőle majd dolgozatot is, de érdekelni fogja, mert ez egy egészen másfajta megközelítés.
De ez olyan, mint a régi gyakorlati oktatás, ahol reszelgetni kell.
Hát itt nem kell reszelni, itt inkább ugye ez egy természetes tudománynak hívjuk, ez nagyon fontos érteni, hogy ez nem egy ilyen bemutatás, tehát ez nem egy ismeretterjesztő szintű valami, tehát itt azért számolni is kell, föl kell tudni egy egyenletet, csak az egyenlet az nem biztos, hogy mondjuk pont az egy olyan, mint amit eddig tettek a különböző alapdisziplinákba. Az a lényeg, hogy ez érdekes legyen, és megmagyarázza a jelenséget. Tehát, hogyha látja ezt a jelenséget legközelebb, akkor ugye tudja, ez mit lehet kezdeni. Én is vállaltam egyébként, ki fogunk dolgozni legalább két témát.
Melyiket vállaltam?
Hát gondolkodtam a dolgon, hogy az egyik az valamiért, mert mindig ezt szoktam emlegetni, ez a vulkánkitörés. Nem tudom, hogy téma lesz ez, nem az én kompetenciám, ezt majd eldöntik az oktatáshoz értők. De mikor a vulkánkitörés az azért jó dolog, mert abban nagyon sok jelenség és nagyon sokfajta alapdisziplina van benne. Nyilván van benne földrajz, hol történik, miért történik, fizika van benne ugye utána biológia, hiszen ennek az élettani hatásai, a környezetgyarkolt hatásai, van benne kémia, mi is történik ott utána, hogy néz ki a közvetnek az összetétele. Tehát ez az egyik ilyen téma, valamiatt ez nem értek annyira, de azt gondolom, hogy azért sikerülni fog. Hát a más pedig nyilván valamilyen módon, de mondjuk mozgással kapcsolatos, mondjuk egy járműnek a mozgásával kapcsolatos.
Programtervezés, vagy a mechanika?
Nem, itt most mechanikára gondoltam. A többi az valószínűleg itt 9. osztályban egy kicsit bonyolult lenne, bár másik oldalról ugye ennek a munkacsoportnak a Lovász elnök úr, az akadémia elnöke, vele beszéltünk erről először, és azt mondta, hogy tulajdonképpen, hogy ezt így értelmezzük, tehát hogy ez egy olyan tantárgy, ez a természettudomány, ahol a meglévőkre építve, de a gyereket más módon jelenségre próbálják megtanítani, akkor ennek lenne helye például a gimnázium magasabb osztály, és tehát nem helyettesítve ott a egyéb tantárgyakat, lenne helye valahol az általános iskolában is, mert hiszen az életünk az ilyen, tehát témák, ügyek köré rendeződik, és ez egyébként tovább vihető azért más tantárgyakra is. Tehát, hogy ezeket próbáljuk meg valahogy megvilágítani.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Pankovics László, oktatási államtitkár, az Inforádió arénájának vendége.